A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Minden év február végén ünnepeljük az idegenvezetők világnapját. Az idegenvezető a világ egyik legirigyeltebb foglalkozása, hiszen kívülről izgalmasnak tűnik tele kihívásokkal és szépségekkel. Ez a munka azonban magasfokú felkészültséggel és felelősséggel is jár. Kiváltképpen akkor, ha valaki hegyi túra vezetésre vállalkozik, akár télen, akár nyáron. Mai meghívottam Hefliger Dániel, hivatásos hegyi vezető. Tisztelettel köszöntelek, szervusz.
Szervusz, Levente.
Remélem, nem gond, ha tegeződünk ebben a műsorban, azt hiszem, hogy könnyebb lesz a kommunikáció. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mi pedig kezdjük egy rövid bemutatkozással. Te tulajdonképpen Svájcban születtél, ott is nevelkedtél, ugye?
Igen, én Svájcban születtem 72-ben, két testvér mellett a legkisebb vagyok. Bern mellett nőttem fel, jártam Bernbe is, liceumba, egyetembe, és ott jártam is a hegyi vezető képzésbe, ami 99 óta űzöm.
Hogyan lettél túravezető? Mikor volt? Úgy láttam, hogy elég fiatal korodban kezdted a túravezetést.
Ez tulajdonképpen a szüleimtől kicsi örököltem. Én nem hegyi ember vagyok, hanem egy város mellett nőttem fel, de szabadidőben minden percet töltöttünk együtt a szüleimmel a hegyeken, amikor kicsikék voltunk. Kicsikor ott a 3 évestől már járunk kirándulni, és mi inkább a hegyeken mentünk nyaralni, mint a tengeren. Így alakult az a helyzet.
A Svájcban úgy is illik, gondolom, nem?
Hát ez a helyzet, én egy kicsit kivételesen voltam, hogy az osztálytársam mindenki ment tengerre nyaralni, és én mentem a hegyekre. Ez, mint városi ember, vannak túrázók, de vannak, akik szeretik inkább a pihenés és a tengeret. Ugye?
Igen, és mi hozott ide Székelyföldre?
Hát ez egy másik történet. Én a egyetemi idő alatt volt lehetőségem egy svájci szervezeten keresztül a Csicsomjó Gyerekotthont támogatni, és ez így volt, hogy táborokat szerveztünk Magyarországon, mert akkor voltak, még nem volt a körülmény tábort szervezni, és akkor én, mint önkéntes bekerültem ebbe a csoportba, és megismerkedtem a somjai gyerekekkel, arva gyerekekkel, és így évente visszatértem, és ide is jöttem, nem csak Balatonra nyaralni, hanem ide is jöttem, és mint önkéntes dolgoztam a somjai gyerekotthonba több hónapot is. És akkor megismerkedtem ott a mostani feleségemmel, és akkor így alakult, hogy ide kerültem végül.
Ennek hány éve már? Jó sok, ugye?
Én 93-ban először jártam, Somjóra, és 96-ban dolgoztam több hónapot, és 2003 óta összeházasodt, vagy házas vagyunk itt.
Csak azért, mert jól beszéled a magyar nyelvet, pedig azt mondják, nehéz megtanulni. Milyen kínok közepette sikerült erre a szintre fejleszteni a magyar nyelvtudásodat?
Én szerettem a nyelveket, én már a liceumban jártam ilyen nyelvtakra, én a latin tanultam, és a ógörögül, és az angolt is, és akkor édesanyám két nyelvű volt, nagymama francia beszélt, és akkor így a nyelveknek mindig ívás, és valami hasznos volt, és amikor ezek az arva gyerekeket foglalkoztunk, együtt voltunk, először elég volt csak fürödni és focizni és játszani velük, de utána kezdtek levelet írni, és akkor én igyekeztem válaszolni, és akkor itt lassan, nagyon lassan megtanultam. Én nem jártam semmi kurzusba, de így menet közben volt segítségem is, voltak svájci önkéntesek, aki egy évet töltöttek itt, és ezek is részt vettek a táborban, akkor mint tolmács, ezek mindig segítették, és így lassan ilyen gyerekotthoni nyelvet, nyelvtudás megszereztem, és utána kicsi bővítettem lassan kézik.
Aztán a családban meg már egyszerű volt, ugye, hiszen ott gondolom magyarul beszéltetek, vagy beszéltek.
A feleségemmel igen, de a gyerekeimmel svájci németül beszélek mostanig, még mindig. Azt jelenti, hogy ha itton vagyok, akkor a gyerekekkel svájcul beszélek, és a feleségem magyarul, és ők egymás között magyarul beszélnek, de így alakult, és jól működött.
Igen, és hogyha már ilyen jó kapcsolatod van a nyelvekkel, még azt áruld el nekünk, hogy a svájci német az más, mint a németországi német? Valamennyire?
Igen, ez nagyon más. A németek minket nem értenek általában, főleg a ilyen kemény berni tájszólás, vagy vannak más megyé, még a Wallis megyei tájszólás még keményebb, és vannak még ilyen nagyon kemény tájszólások, akkor mi a németet az iskolában első osztálytól tanulunk, mint nem idegen nyelv, ez tulajdonképpen mint anyanyelv, de írásbeli anyanyelv, ha mondjam, a szóbeli mindig a svájci németül, és a írásbeli meg kell tanulni a rendes németül, mert a svájci dialektus írásbeli nem használjuk nagyon. Csak ilyen SMS-be, ilyen, vagy régebb ilyen képes lapokat, de nem hivatalos. Ami le van írva a svájcban, az mindig rendes németül le van írva.
Értem.
És ezért meg kell tanulni.
Egyébként itt élsz most már Romániában is. Románul is beszélsz?
Numájunk pik.
Na hát az elég. Az már...
Muszáj volt egy kicsit tanulni, mert a határnál, ugye régen mindig vonattal utaztam, és ott a északi vonata jöttek a Bihar keresztesen, jöttek a vámosok, és próbáltak elcsábítani a svájci csokit, és minden kellett kicsi megvédekezni.
Kellett védekezni.
Kicsi tudás kellett, hogy, és vízumot is kértek, és plusz jegyeket, ami nem kellett. Na, próbálkoztak, és akkor kicsi megtanultam, hogy nuszep volt, és nus, így.
Gondolom, hogy sokat közlekedsz Bukarest és Zürich között repülővel. Most már egy ideje, ugye a Schengeni övezetben van a légi közlekedés, és most már a közúti közlekedés is. Hogyan látod, valamelyest fellendült ezáltal a turizmus, hogy most már nem jön a vámos, nem szeretné a svájci csokihoz jutni, illetve az ember is...
Én még nem, azt szerintem azóta még nem lehet érezni, de nekünk jó, most én is vonattal megyek közbe, és akkor éjjel nem ébresztenek fel, ez egy kényelmesség. Jó, ugye, ha megyek a Dacia Express-el, akkor ez ilyen Kurtici környéken, 3-kor reggel, és ha megyek a Koronával, akkor ez valahol 5-kor reggel, most lehet aludni is. De az emberek, akik nem utaznak, nem tudják, hogy most kényelmesebb így. De nekünk most ez jó, igen.
Uh-huh. Vonattal szoktál közlekedni Svájcig?
Régebb mindig vonattal közlekedtem, de mostanában inkább repülővel, mert hamarabb megy.
Igen.
De ha van nagy csomag, és valami, és idő van, és közben olcsóbb is a vonat, de nem mindig, változik, de a repülő gyorsabban, de ugye a vonat is kényelmes, mert itt Csíkszeredából egyből indul Budapestre, és csak egyszer kell átszalni tulajdonképpen.
Igen. Hogy érzed magad itt Székelyföldön, Romániában?
Én jól érzem magamat.
Főleg, hogy itt a család. Igen,
igen, ez a lényeg. Ugye, ott az otthon, ahol van a család. Szeretem a hegyeket járni, és ez a lehetőség megmaradt, így, ahogy most megoldottuk ezt a helyzet, ingazok gyakran.
Mit csinál a hegyi vezető? Milyen túrákat szerveztek? Tehát ilyen nagyon nehéz túrákat, vagy akár ilyen könnyedebbeket is, ahhoz is szükséges a vezető?
Mindenféle van. Amivel én foglalkozom, ez inkább csoporttúra, Uh-huh. És ezek inkább könnyebb, mivel több emberre vállom felelősséget, nem tudok egy nagyon nehéz túra csinálni. De vannak más hivatásos hegyvezetők, akit például Zermattba élnek, és akkor jönnek a turisták, akik akarnak felmászni a Matterhorn, és akkor ez egy személy per vezető, mert csak egy ember lehet fogni egyszerre, és oda vezetni, és akkor ez egy kundschaft per vezető, ez egy másik fajta, ez a nehéz túráknak. Én szeretem csoporttal utazni és túrát vezetni, mert sok érdekes emberekkel lehet találkozni, és a jó a hangulat, és akkor nem mindig este nekem kell mesélni, és jó formába tartani a kundschaft, mert egymással beszélnek, és ez magától megy, és ez nagyon vagány.
Általában hol vezetsz túrákat? Itt Romániában is, meg Svájcban is? Tehát ilyen...
Általában Svájcban szoktam vezetni, igen. De mivel az Alpok, ugye ott a határok átmennek az Alpok Olaszba, Franciaországba, Mont Blanc környékén ott Franciaországhoz tartozik. Vannak szép részek Dél-Tirolba, ami nincs olyan messze, ahol lehet szép sítúrat mászni is, lehet sziklat mászni. Ausztria is közel, ezek főleg. Jártam már Norvégiába is sítúrázni hajóból, ez is nagyon divatos lett, hogy a hajóból indulunk túrázni, a hajó a szálloda, ez is nagyon vagány, és most az idén először most a fogarasi havasokon is fogok vállalni egy csoport, hogy jövő héten.
Azt írja Ilona SMS-ben, jó napot kívánok, közismert, hogy túrázni, kirándulni legalább kettesben vagy csapatban tanácsos, de mi a teendő baleset esetén, ha nincs térerő a segélyhíváshoz, meg nem beszéljük az illető ország nyelvét, Ilona.
Itt vannak megoldások, ez jó, hogy az ember ne menjen egyedül, ez biztos jó, ez ajánlom mindenkinek, mert akkor, ha van egy kicsi probléma, legyen ez csak egy boka, kificamodás, az ember egyedül elég rossz helyzetbe kerül. A segélyhívás, ez ott vannak megoldások, ahol nincs térerő, az általános telefonhálózatban vannak ilyen műholdos megoldások, ez Iridium alapon működik, ez most vannak ilyen kütyük, ez többféle cégtől, most az új iPhone 14-től felfele, ott is vannak ilyen, hogy hálózat nélkül lehet segélyhívást indítani ezen a műhold hálózaton keresztül, ami az egész világon működik. És ez elég hasznos, aki ilyen elhagyott környéken túrat vezet, legyen ezt a Grönland, vagy ilyen helyen. De itt is hasznos, az Alpokban is hasznos, a Karpatok, nincs mindenhol jel, és akkor ezzel lehet egy segélyhívást indítani, és jön a mentő, igen. Uh-huh. Mentéscsoport, igen.
Na és mit tegyünk, ha nem beszéljük az ország nyelvét? Hát az baj.
Szerintem ezek a műholdos megoldás, ott angolul kell, kell hívni, mert a központ úgy tudom, hogy Amerikában van. Angolul kell tudni. A külföldön túrázik, akkor angol, legalább angol kell tudni, másképp nehéz.
Uh-huh. Úgy tűnik, hogy egy hallgatónk kedvet kapott Svájchoz, azt kérdezi SMS-ben, szervez-e vonatos kirándulást Svájcba, tisztelettel Teri kérdezi.
Hogy én innentől szervezek?
Igen. Ön csak túrát vezet onnan, ugye? Valahonnan.
Igen. Én inkább a hegyekre fokuszálok, mert másképp az utazás, ez vezető nélkül is lehet megoldani.
Hát igen.
Ahhoz túl drága vagyok, hogy kísérjem valakit a vonatra, szerintem.
Igen, ilyenkor, amikor túrázni indultok, többen vagytok, csapatban dolgoztok, vagy csak te mész egyedül, mit tudom én, 10-10, nem tudom, mekkora a csapatok,
igen,
általában?
Ez egy
mennek.
Jó kérdés. Vannak ilyen könnyű túra, nagyon könnyű túra, ilyen hótaposó, ilyen hócipő túra, ott lehet 10, esetleg 12 emberekkel is sétálni a hóban. Minden sítúra maximum 8 személy, nincs ilyen törvény, csak ami bevált, hogy praktikus legyen. Ha nehezebb a túra, ha például a csúcsra fel kell mászni, és kell használni egy kötél, akkor már 3-4 személy jobb. És ha megyünk Lecseren keresztül, ott is kell egy óriási csomó, egy kötél, ugye 50 méter, és kell egy távolság 10 méter, akkor ilyen 5-6 ember maximum egy társaság. És ha komoly sziklamászásról van szó, akkor csak 2 személy tudok vinni. És ha nagyon nehéz, akkor csak 1. Uh-huh. Így.
Mi történik akkor, hogyha valakinek menet közben, nem tudom, kificamodik a bokája, ő nem tudja folytatni a túrát, akkor ő semmiképpen el nem hagyjátok, ugye?
Nem.
A csoport.
Nem. Az Alpokban, ha jó az időjárás, lehet hívni a mentő és a helikopter, Svájcban legalább 20 perc belül ott van. Uh-huh. Ha jó az időjárás, ha nem jó, akkor is lehet kérni segítséget, és akkor jönnek a hegyi mentők gyalog, és akkor kell várni. Attól függ, hol vagyunk, 5-6 órát várni, akkor kell, ha hideg van, akkor kell ásni egy gödör a hóba, hogy az ember ne fagyjon meg. Vannak ilyen technikák. Milyen lehetőség vannak? Nekem van még egy ilyen felszerelés, hogy a síelés közben valaki vagy balesezik, én a silécekből az övé tudok barkacsolni egy hószámt, egy ilyen mentőszám, hogy ráfektethettem őt, és akkor ha nagyobb a csoport, akkor tudunk húzni őt lefele a legközelebbi menedékházba, és akkor már onnan, ha csak egy kicsi baj van, akkor ott lehet kezelni. Ilyen megoldás van. Ezek vannak, igen.
Igen, gondolom, hogy azért folyamatosan kapcsolatban vagytok a hegyi mentőkkel a túrák során, itt Romániában is. Bejelentitek a túrát, ahogy ők azt kérik általában, hogy azért, ha elindul egy csoport, jelezze a hegyi mentőknek, hogy elindultunk ebbe az irányba.
Én most itt az itteni szokások még nem nagyon ismerem. Uh-huh. Én találkoztam múlt héten ott a Transfagaráson ilyen argesi hegyi mentőcsopot gyakoroltak, ilyen lavina kutyákkal dolgoztak, ez nagyon vagány volt, tudtó kicsi beszélni velük, amennyit tudok románul, de nagyon kedvesek voltak, és ott nem hangzott el, hogy valami különleges. Én mindig olyanom az embereknek, ha indulnak egy menedékháztól, hogy ott a gazdának elmondanak, hogy merre indulnak, hogy legalább ő tudja, hogy merre indultunk, és ha esetleg este nem hazajövünk, hogy valaki tudjon, de ezt mindenkinek olyanom, ha otthonról is indul, hogy a hozzatartozóknak szóljon, hogy én oda megyek, oda parkolom le a kocsi, és onnan indulok, és oda akarok visszajönni, és ha nem jövök vissza addig, akkor valami baj van.
Igen, akkor most igen. Mondom, hogy gyakran szoktam a Hargita megyei hegyi mentők vezetőjével beszélgetni, és ők mindig azt ajánlják, hogy azért a hegyi mentőknél is jó, ha bejelentkeznek a csoportok, hogy tudjanak a hegyi mentők is. Pont ezért, hogyha nem érkeznek vissza, vagy jön a jelzés, ugye vészhelyzetben az ember nem mindig tud összefüggően beszélni, de hogyha tudja, hogy kiről van szó, és elmondta, hogy melyik útvonalon haladtak, akkor itt a hegyi mentők nagyon készségesek, bár helikopterük még nincsen, mint Svájcban, de azért itt is próbálnak segíteni. István írja SMS-ben, tiszteletem uraim, egyedül veszélyes túrázni, de úgy a legjobb. Ha már itt tartunk, mesélne egy kritikus helyzetet, és azt, hogy hogyan sikerült megoldani. Vannak kritikus helyzetek.
Ami velem történt?
Igen, hát gondolom.
Amikor
igen.
Egyedül mentem? Hogy gondolja? Nem értettem pontosan.
Hát nem derül ki, hogyha egyedül. Hát,
ja, te... én nem szoktam egyedül menni, de ha őszinte vagyok, én is már voltam egyedül, mert a társam, akivel megbeszéltünk, hogy megyünk túrázni, hirtelen nem jött, és akkor én úgy is mentem. Uh-huh. Ilyen van, de ez kétszer esetleg életemben kétszer egyedül túráztam. Baleset, vagy van, most a 30 év alatt sok minden történt, de szerencsére csak ilyen kicsi. Az én csoportomban egyszer egy sitúraba egy embernek kificamodott a, hát magyarul, hogy mondja, ez a patella, ez a térnél, ez a csont, ami kilóg, ez a karika csont, ami a térd, nem tudom magyarul, hogy mondjak.
Tért kalács.
Tért kalács, igen. Kificamodott, mert leesett, amikor csinált egy ilyen kanyar felfele, és akkor ezt vissza tudtunk helyezkedni, és volt nekem kötszer, és ilyen sín, ami össze kicsit stabilizálni a térjét, és akkor jó idő volt, tudtunk volna hívni a helikopter, de az illető nem akarta, és akkor óvatosan le kellett síelni vele, ez ment, csak egy kicsi nehéz volt, és akkor szerencsésen leértünk a menedékházig, és akkor ez volt egy ilyen volt a ciklamászás emberek, aki lecsúsztak egy mászófalon kint, és akkor szintén a boka kificamodott, és akkor kellett vinni orvoshoz, de mi ketten tudtunk támasztani, és levinni a kocsik. Na, ez se volt nagy gond, szerencsére.
Egyébként az elsősegély képzésben részt kell, hogy vegyen, ugye, egy hegyi vezető,
igen.
Tehát alapvető
igen.
Tudása kell.
Igen, igen. Mm-hmm. Igen, igen. Itt jó. Volt egy komoly képzés, igen.
Van-e igény manapság a hegyi túrákra, amikor az emberek egyre jobban elkényelmesednek, általában a könnyebb kikapcsolódást választják, nem annyira a megterhelő, fárasztó túrákat említetted, hogy gyerekkorodban mindenki a tengerpartra ment, csak hefligerék mentek a hegyekbe, ez ma is jellemző?
Ez egy jó kérdés. Szerintem nem így van. Vannak emberek, aki nagyon szeretnek túrázni, még mindig. Vannak is gyerekek, aki nagyon jól bírják, aki gyerekottattól járnak, és nagyon fittek, még mindig vannak. S ez volt az érdekes, amikor a Covid alatt ugye tilos volt az országot elhagyni, akkor nagyon fellendült a túrázási igény.
És
nagyon sok munka lett nekünk, mert az emberek nem mentek a tengerre, muszáj volt otthon maradni. És akkor nagyon sok munka lett nekünk, ez egy nagyon jó időszak volt, érdekesképpen.
Igen. Azt írja Sándor Barótról, tisztelem önöket, megkérdezném az urat, hogy önöknél az Alpokban van annyi medve, mint nekünk itt Erdélyben? No, ez a medve téma.
Ez egy nagyon jó kérdés, ez nem így van nálunk. Ha egy medve van, akkor már az egész sajtók írják le cikkeket, és egy-két-három nap belül le lesz lőve. Na, ez a különbség. Nálunk nincs medve. Nincs.
Itt szokott találkozni medvével? Itt azt írja egy hallgató szintén SMS-be, hogy itthon túrázva vigyázon a medvékkel, még megkérdezném, hogy a gyerekei örökölték-e a szenvedélyt, túráznak-e együtt balesetmentes szép élményeket? Szóval láttál itt már medvét?
Igen, akkor a medvét én láttam, de csak a kocsiból. Kétszer futott elém, egyszer Tusnál környéken, egyszer Kirúj környéken, egyszer szép víz fölött láttam egyet, de így szemre még soha nem találkoztam. És a másik kérdés, hogy vannak az Alpok, én most Svájcról beszéltem, ezt talán kicsit kell pontosítani, hogy Olaszba ott vannak többen. És közben ezek átjönnek. Voltak is balesetek, hogy egy túrázó vagy egy szaladó ember támadta medvét, de ritkán vannak egy pára, nincs. Olaszba sincs sokan. Igen.
Jó, és akkor
a családommal járok síelni, szeretik síelni, járok mászni velük, a gyerekek, van Csíkszeredában egy mászóterem, ott van lehetőség egy kicsi mászni, és kint a természetben, amikor Svájcban van lehetőség, akkor megyünk egy kicsi mászni, de ilyen nagy túrával nem foglalkozunk. A nagyfiam egyszer velem volt Svájcban, elkísért egy ilyen hótaposó túrán, szeretik, csak nincs olyan sok lehetőség, mivel itt élünk, igen.
Mit tapasztaltok? Általában jól felkészültek a túrázók? Tudják azt, hogy mire vállalkoznak, amikor elindulnak, hiszen még ha könnyedebbek is ezek a hegyi túrák, az nem a MOL-ban való sétával egyenlő akkor sem. Tehát azok mennek a hegyi túrára, akik tudják, hogy mi vár ott rájuk?
Ott ugye külön, ezt lehet, hogy külön kell nézni. Vannak emberek, akik jelentkeznek ilyen túrát, amit én vezetem. És ott általában van egy kiírás, hogy mennyi, hány óra, hány méter fogunk felfele menni, hány méter lefele, milyenek a nehézség. Szépen le van írva, ott a honlapon lehet olvasni, és akkor ott nincs meglepetés, és írunk, hogy hány órát megyünk, hogy kell készülni, de aki maga, ugye sokan Svájcban mennek maga arra, mert gondolják, hogy ők fittek, ők tudják, és van egy szép, mint itt is, ösvényháló, ami ki van építve, vannak táblák, ott sétálni és vandorolni lehet magára, és ott vannak emberek, akik rosszul értékeli saját képességekei, és akkor ott vannak, aki helikopter kell menteni, mert sötétségbe kerülnek, nincs is baleset, hanem csak elveszítik az útot, vagy nem időben nem érnek haza, és akkor van mind a kettő, vannak tapasztalt, aki nagyon ügyesek, járnak hozzánk is, ilyen továbbképzések, tanulnak, hogy kell viselkedni a gleccseren, és vannak, akik is olyat magára mennek, és nem mindig megfelelő helyeken is bajba kerülnek. Mind a kettő fajta van, ugye.
Általában mire kell feltétlenül odafigyelni, hogyha valaki vezető nélkül indul egy látszólag nem túl nehéz túrára, mit vigyen feltétlenül magával, mit javasolsz?
Először nem csak amit visz, hanem az előkészítés, ez az időjárás, ugye, kell figyelni. Mostanában olyan jó időjárás, és pontos, hogy lehet tudni, hogy most egy havazás, vagy egy nagy idő, egy villámlásban kerülünk. Ha rossz az időjárás, esetleg köd, vagy ilyesmi, akkor inkább maradjon otthon. De ha jó, és nem fúj a szél, nem túl hideg, nem lehet megfagyni, akkor tudja, hogy jó az idő. Esetleg, ha nagyon hosszú túra tervez, akkor egy fejlámpa, hogy ha sötétségbe kerüljön, ezt kell vinni, megfelelő ruházat. Itt a csiki hegyi mentők nagyon vagány videókat is készítették, hogy kell készülni, hogy kell öltözni, ez nagyon ügyesek és viccesek is, vannak ilyen kicsi filmeket, amit készítettek a csiki hegyi mentők, és akkor ott lehet utána nézni, hogy kell öltözni, hogy kell készülni, és hogy nem kéne, azt is mutatják, hogy nem kéne, és hogy kéne. Ez a réteges öltözködés, a jó bakancs, és aki most télen arkal, és esetleg most kevés a hó, de meg vannak fagyva a patakok, akkor ilyen hangovas is kell, jégcsalkany, mert másképp az ember csúszik, ugye, és hogy lehessen átmenni ilyen jeges területen is. Na, ezek a alap felszerelések el kell hozni, és utána kell gyakorolni, és lassan-lassan mindig nehezési fok lehet emelni, és látni, hogy mennyit bír az ember.
Igen, és hát azt azért én legalábbis úgy tapasztalom a nem túl kemény hegyi túráim alkalmával, hogy felfele mindig könnyebb menni, mint lefelé jönni. Ugye? Sokkal megterhelőbb. Általában igen. Térd fájdalmaim olyankor állnak elő, mikor lefele jövök a hegyről, nem amikor felfele megyek.
Igen, nem csak az izmai, hanem
az ízületek.
Ízület, és a közben is lelkileg, ugye felfele, milyen könnyű, és lefele az ember alig mer, és akkor ma fél, ugye fél, mert tényleg nefele egy kicsi másképp, és nem olyan könnyű lehet kapaszkodni, és attól függ, ha sziklamászás felfele mindig könnyű, de lefele nehezebb a síelés, ott attól függ, ha valaki jól tud síelni, akkor nincs gond, de aki csak sétálni tud, és síelni nem, akkor a lecsúszás ez egy pillódás, igen.
Azt írja Ferenc SMS-ben, szép napot, mi is kirándulást, látogatást tervezünk őszre Svájcba, Zürich környékére, ahol kirándulni is szeretnénk a hegyekbe. Mit tanácsol, hol érdeklődjünk? Önnel is felvetjük a kapcsolatot, mindig csak képeken látjuk a szép hegyeket, túrázókat. Köszönöm, Ferenc írja.
Hú, ez jó kérdés. Szerintem, ha tudják, hogy merre fele akarnak, mert Zürich ez alföld, ott már nincs hegyek, vagy dombok vannak, de ha akarnak menni egy kicsi, látni a nagyobb hegyek, akkor kell menni délfele, az Alpok fele, és akkor Zürichtől legközelebb, ott ez a közép, Svájc, Centrál Svájc, ott a Gotthard környéken, ott vannak felvonók is, lehet menni Andermatt, ott vannak felvonók majdnem 3000 méterig, vagy a Titlis. Attól függ, hogy mit akarnak, ugye, hogy a szép kilátás, akkor ezek a felvonók felvisznek hamar, és akkor megvan a... De ott fizetni kell, elég drágák ezek a felvonók, és ha inkább sétálni akarnak, akkor nem kell olyan messze menni, mert akkor a kilátás az Alpok fele onnan szép, akkor valami gerinctúra a Jura-hegységbe lehet, vagy szerintem ott az interneten sok információ van, lehet érdeklődni, be kell írni azt, amit az ember szeretne, hogy, és akkor sok minden kijön szerintem.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. Visitharkita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hefliger Dániel, hivatásos hegyi vezető volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre, és hát jó túrázást kívánunk nektek jövő hétre a fogarasi
havasokban. Köszönöm szépen, és üdvözlöm az egész hallgatókat és az ismerőseimet főleg. Viszontlátásra!